Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádiózást mindenkinek. Péntek van, Fintech világa. Szuppán Márton a PIK alapítóját a stúdióban. Short news, rövid hírek a fintech.hu-n. Honnan induljunk, a pénzintézetektől, a KKV-ktől, ez régi kedves témád, meg a fintechek térnyerésétől a nehéz időben.
Nézhetjük a KKV irány, szerintem ez most egy ilyen eléggé izgalmas hírcsomag, amit összegyűjtöttünk ezzel kapcsolatban, meg elég komolyan reagál gyakorlatilag, elkezdett reagálni a fintech szektor a jelenlegi helyzetre. Ugye elszálló infláció, növekvő hitelkockázat, csökkenő hitelkihelyezési hajlandóság a bankok oldalon, a cash flow problémák, energiárak elszabadulása.
Csupa jó lépés, még esik is az első.
Így péntek délutára.
Úgy tűnik ezekben a felmérésekben az első, hogy az rögtön egy királyságos cucc, hogy a bankok nem reagálnak erre a kérdéskörre, vagy erre a problémakörre?
A bankok azért nem tudnak gyorsan reagálni általában. Ezt itt láthattuk az elmúlt időben, elmúlt években, évtizedekben, nyilván azért, mert olyan a jogi struktúrájuk, olyan az IT rendszerük, meg egyáltalán olyan a habitusuk, hogy nem feltétlenül akarnak gyorsan lereagálni minden piaci változást, és egyébként pozíciójukból, az ő székükből igazuk is van. Tudod, ez kicsit olyan, nem tudom, hozhatunk autóipari példát, Tesla megjelent és elkezdett elektromos autókat ontani magából, vagy hát először csöpögtetni, aztán ontani, és egy jó 6-8-10 éves lemaradással kezdték el az igazán nagyok, nem tudom, egy Volkswagen, BMW, Mercedes, stb. Lekövetni. Valójában a pénzügyi szektor is így van ezzel, hogy jöttek a fintechek, mindenre gyorsan reagálnak, nyilván azért reagálnak mindenre gyorsan, mert azt a piacot meg azzal a stratégiával, amit a bankok folytatnak, nem tudják egyszerűen levadászni, úgyhogy muszáj ezekre a nísekre rámenni, amiről beszéltünk is, csomót lesz ma is egyébként még.
Alzheimer-korral
kapcsolat, és az is egy nís.
Még nem felejtettem el, ez jó hír.
Ez jó hír, igen, hogy neked nincs szükséged erre a termékre még. De beszéltünk itt mindenféle hasonlóan nísre lövő zseppénzkártyáról, nem is tudom, kisállatbiztosításról, stb.
Egyedülállók. Fiatal párok, igen, baráti társaságok, kocsmai számlát hogy rendezzük, ezek mind ilyen kis szeletkék, igen.
Így van, amiből aztán egyébként szépen fel lehet építkezni, tehát ezek olyanok, mint amikor nem tudom, elültetünk egy új magot, és aztán, hogyha azt jó földbe tettük, meg jókor, meg jól öntözzük, akkor szép nagy fa nő belőle, ha nem, akkor meg elhal, sok ilyet látunk, és néhány olyat, ami aztán egyébként szépen szárba szökken és növekszik. Ez a helyzet most a KKV piacon is, igen.
Bár most egy nagyobb szeletre lőnek a tortából, mert a KKV-kről van szó, és arról van szó, hogy a friss brit kutatás szerint, hogy a KKV-k negyede nem kap hitelt, vagy nagyon nehezen kap hitelt az elsődleges bankjától. De közben azon gondolkoztam, mert már többször végigbeszéltük ezt a témát, hogy azért ez lehetne, mondhatnánk azt első körben, hogy azért, mert most minden bank jobban megnéz, hogy hova teszi a pénzét. De akkor nem erről van szó, mert valamilyen pénzbőség még van, erről is beszélgettünk már. Tehát nem erről van szó, csak egyszer nem feltétlenül hajolnak le ezért a szegmensért.
Hát talán még nem is azért nem hajolnak le, hanem jelenleg nem látják be a kockázatait. Tehát én inkább azt látom ebben, hogy azért a KKV szegmens az nagyon nagy. A KKV szektor a GDP-nek több mint 60%-át adja, ugyanígy egyébként
a munkáltatói
oldalról is. Úgyhogy ez egy nagyon nagy szegmens is fontos. Én inkább azt gondolom, hogy egyrészt a bankok nem tudnak, vagy egész egyszerűen nem igazodnak még a most a hirtelen megváltozott igényeikhez egyrészt, másrészt meg még úgy nézegetik, hogy valójában milyen kockázatokat rejt ez magában.
Igen, meg hát ez a rezsiharc nagyon hamar szakadt rá a világra, vagy Európára, és lehet, hogy itt a reagálás megint csak lassabb, mint mondjuk a fintekeknél. Itt van persze az Alisa Bank, ugye? Amely az év utolsó 5 hónapjában 50%-kal, ez már talán amerikai, ugye? Vagy ez
igen.
Igen, amerikai. Szóval 5 hónap alatt 50%-kal akarja növelni ugye a hitel keretét. Tehát egyszerűen megnyomja a gázt, és most azt igen. mondja, hogy gyertek KKV-k, tudom, hogy likviditási problémátok van, cash flow, rátok szakadt az energiabum, akkor valamilyen megoldást kívánok nektek nyújtani, és az hiszem 500 millió dollár, talán azt írtam föl.
Igen, ez egy jó nagy vállalás, még jó nagy csomag. És egy nagyon érdekes kérdés egyébként, ez távolabb esik azért, de nyilván érinti a fintech szektort is, hogy nagyon érdekes ez a helyzet, ami elkezdett most kialakulni, ugye nem mondanám még válságnak, de izgalmas az, hogy kibírjuk-e válság nélkül, kibírjuk egy nagyon rövid recessziós 1-2-3-4 évvel, vagy recesszióba fullad az egész gazdaság. Én egyébként azt gondolom, hogy amit látunk most, én azt látom, hogy sem magánszemély szinten, sem vállalati szinten nem húzták be a féket a piaci szereplők, tehát úgy költenek, mintha nem lenne holnap. Ebből lehet óriási bukta, de egyébként az is lehet, hogy éppen sikerül kirántani ebből a lefelé, azért mert az látszik, hogy sok területen csökkenés van, de lehet, hogy ez fogja tudni megmenteni a gazdaságot attól, hogy mínuszba forduljanak a különböző tartósan. Mutatók, akár bármennyire, akár tartósan. Meglátjuk majd. Hát ez megint tipikusan az, amikor egy nagy pénzintézet nem fogja a sok 10 éves múltját föltenni itt egy lapra, igen, egy kisebb, viszont iszonyatosan nagyot tud növekedni.
Van itt amerikai példa, az előbb rosszul mondtam, az még brit volt, szóval most jön a dollár, 315 millió dollár, vagy a következő körben, ez például a Bright Flow, ugye? Itt igen. Amerikáról van tehát szó, megint a cash flow, és azt mondja itt egy másik felmérés, hogy 82%-nak van cash flow problémája, 82%.
Sőt, ennél durvábbat azt állítja, hogy az amerikai kisvállalatok csődjér 82%-ban a cash flow probléma felelős. Igen,
és akkor erre kíván megoldást adni. Vagy
meg igen, erre kínál egy olyan megoldást, hogy mesterséges intelligenciával elemzi azt, hogy milyen volt a múltban a vállalat cash flow-ja, próbál ehhez viselkedés típusokat társítani, és akkor próbál jövőbeli előrejelzéseket meghatározni és mondani, és erre aztán kínál is egyébként likviditás finanszírozást. Ez szerintem szomorú, hogy most jött csak elő, és Amerikában láttunk erre jó példákat. Európában nem igazán vannak még erre jó megoldások és jó gyakorlatok, Magyarországon meg pláne nem. Tehát ezt egyébként tényleg úgy képzeled el, magánszemélyként is szerintem ez gáz, de vállalatként nem, tényleg nehezen találok rá szavakat. Tehát én meg szeretném visszanézni, hogy az elmúlt 3 évben egy ilyen folyamatos grafikonon, mint hogy egy részvényárfolyamot vissza tudok nézni, meg tudom nézni, bármelyik időpillanatban mennyi volt egy részvénynek az árfolyama. Ezt a saját vállalkozásomnak a cash flow-jával kapcsolatban nem látom. Hóvégi zárásokat látok, mondjuk a könyvelési adatokból, évvégi
nem
zárásokat látok.
A pénzintézetet?
Nincs ilyen a pénz, nincs. Erről beszéltünk több pénzintézet, és mondják, hogy ez egy iszonyatos hiány náluk, és egyszerűen a számlavezető rendszerei képtelenek arra, hogy ezt kirajzolják.
Pedig ez nem tűnik egy űrkorszaknak.
Azért nem tűnik egy űrkorszaknak, de gondolj bele, hogy ebből hogy tud felelősen tervezni egy KKV? Hát sehogy. Nem tudod, most azt láttam, hogy nem tudom, a bankszámlán
van... Havi cuccokat rakosgatod egymás mögé, nem? És abból csinálsz magadnak egy
Excel. Igen, hát de mi van, hogyha a hónap közepén... Tehát, hogy érted a probléma, a cash flow menedzsmenttel pont a...
Per pillanat kell neked.
Mindig mindent látnom kéne, hiszen hogyha most azt láttam, hogy nem tudom, a számlán van nem teljesen mindegy, 100 egység pénz, akkor nem tudok döntést hozni, hogy ezt a 100 egység pénzt befektessem, vagy hagyjam a számlán, ha ott hagyom a számlán, akkor inflálódik, hogyha befektetem, és 2 nap múlva egyébként kéne, akkor meg nem fogok tudni fizetni, és fizetésképtelen leszek. És nem tudom megmondani azt, hogy mondjuk az elmúlt 2 évben mi volt a legalacsonyabb szabad cash szint. Ez szörnyű.
Jó, szóval ugye az állításunk az volt, hogy a KKV szektor nagyon sok helyen bajban van a világon, legalábbis ugye Európában, Amerikában is, és akkor itt jönnek a különböző neobankok, jól mondom, ugye, és fintekek, akik valamiféle megoldást próbálnak adni, akár a cash flow problémára, akár például ugye digitál, vagy az automatizálásokra, hogy jó döntéseket tudj hozni. Van itt egy harmadik is, ugye, itt digitális biztosítás, ugye? Tehát biztosítom tulajdonképpen a te labilis helyzetedet valamilyen módon,
igen.
Ugye?
Igen, azért ez is egy nagy vállalás egyébként, igen. De nyilván itt is a klasszikus biztosítói modell tud érvényesülni, vagy nem érvényesülni, vagy meg meglátjuk, hogy ha tömegesen biztosítanak, vagy a tömeges és összecsomagolnak egy típusú ügyfelet, akkor ők kockázatközösséget alkotnak, és diverzifikálják a felmerülő kockázatokat. Nyilván ez akkor fog torzulni, hogyha mondjuk tömeges csőd hullám következik be, vagy akkor ilyet láttunk már, hogyha mondjuk egy ilyen biztosítás típusra egy típusú vállalat, vagy néhány típusú szektor ugrik rá, azok a szektorok, akik nyilván azt fogja biztosítani magát, aki legjobban fél a kockázattól. Aki úgy van vele, hogy én nem félek a kockázattól, az nem fog biztosítási díjra költeni. Ezért ezekben van ilyenfajta kockázat.
Aztán jön az automatizálás, ugye, mert akkor eddig volt akkor pénz, tehát cashflow, volt biztosítás, volt mindenféle pénzügyi asszisztencia, ha úgy tetszik, valamilyen automat, mesterséges intelligencia, hogy jól tudjál dönteni, mert nagyon gyorsan kell dönts, és nagyon nehéz a helyzet. Te kedves KKV, most pedig ez egy, amit utolsó, ez a MES, ugye?
Igen.
Példád erre, vagy példánk erre, ez meg egy átfogó válti költségmenedzsment szolgáltatás, ha eddig nem volt neki kiadáskezelés, automatizálása.
Így van, hát ez nagyon hasonló ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, hogy nyilván ennek a cashflow problémáknak, vagy a cashflow managementnek nem csak befektetés oldala van, tehát nem csak arra kell fölkészülni, hogy szabad cash van a cég számláján, vagy ha van, akkor azzal mit kezdjen, hanem arra is, hogy egyébként, hogyha meg nincsen, akkor mit kezdjen vele, meg egyébként simán az elmúlt 5-8 évben én azt gondolom, hogy átlagosan 10-30%-kal jobb EBITDA-t tudtak volna elérni a KKV-k akkor, hogyha megfelelő cash flow managementet lettek volna képesek végezni, és ez még egyszer mondom, nem kompetencia hiány, hanem információ hiány és szolgáltatás hiány. Gondolj bele abba, amit az előbb elmondtam példának, hogy ott van a bankszámládon a free cash, és nem tudod, hogy mennyit fektethetsz be, de ha ez társul egy likviditás finanszírozási oldal is, ez a mai napra kevésbé igaz, itt most problémákat kell már sajnos megoldani, meg kockázatokat kell minimalizálni, de még egy 3 évvel ezelőtti állapotban, amikor ott volt a sok cégnek nagyon jól ment, ott volt a számláján a likvid készpénz, nem fektette be, mert nem tudta, hogy mennyit tud, meg hova tudja, meg bonyolult az egész. Egyébként, és mondjuk a legkockázatmentesebb részvényalapokban is volt 5-8-10-15%-os éves hozam. Ezzel szemben 0%-on tudtál hitelt kapni. Tehát gyakorlatilag egy jó cash flow management eszköz azt javasolta volna ilyen, hogy figyelj, mindent fektess be, amit tudsz, és itt van egyébként az 1-2%-os, és gyakorlatilag a saját, a KKV a saját pénzén lett volna képes arbitrázs ügyleteket lebonyolítani. Ilyeneket azért látunk meg, aki nagyon tudatos, az ezeket meglép, de ez az egészet automatizálni lehet. Úgyhogy én nagyon várom egyébként ezeknek az eszközöknek a betörését az európai és a magyar piacra is.
Ide tudjuk még ugye a rövid hírekhez venni, meg ez az egész problémakörhöz a Revolutot, ugye? Plusz-minusz? Arra is van idő, hogy nézzük meg, hogy mi minden történtek az elmúlt időszakban.
Sok revolutos hírt hoztunk az elmúlt időben, de kettőt emelnék ki. Az egyik az, hogy elindultak egyéni vállalkozóknak szent számlacsomagokkal, ami nyilván nem véletlenül most történt, tehát azt gondolom, hogy most
ők is érzékelik azt, amiről eddig nagyjából beszéltünk meg, amit ezek a kutatások mutatnak.
Így van, abszolút. Úgyhogy beléptek erre a piacra. Eddig is voltak vállalati megoldásaik, amiket potenciálisan igénybe vehettek egyébként egyéni vállalkozók is, de most ezt kifejezetten előtérbe helyezték, és hoztak egy ilyen külön termékcsaládot erre. A másik, és kicsit kanyarodhatunk tovább a KKV irányból, hogyha egyet értesz, volt itt egy elég komoly támadás.
Adatvédelmi.
Revolut ügyfelek ellen valójában, nem a Revolut ellen. Itt 50 ezer, picit több mint 50 ezer felhasználó adata szivárgott ki, ami megint csak rámutat arra, hogy nem elég az, hogy az embereknek küszöbben vannak a pénzügyi gondjaik, még elkezdenek vissza is élni ezekkel a féltve őrzött adatokkal.
De ez nem a Revolutnak a technológiai hibája volt, ezt így mondják, ugye? Tehát nem egy technológiai rés támadta pajzson, ugye? Nem
ez volt így van, igen. Ezek
ez a pszichológiai
támadás volt, tehát gyakorlatilag a direktben ezt angolul egyébként nagyon-nagyon izgalmas neve, social engineering-nek hívják, tehát hogy ilyen beszédes ez a szó összetétel szerintem. Tulajdonképpen direktben a felhasználókat, a Revolut ügyfeleket környékezték meg mindenféle ilyen, szerintem mindenki látott már ilyen adathalász e-maileket. Az egyébként izgalmas, hogy a Revolut azért azt nem tette közzé, hogy ez pontosan hogy történt. Hogyha nagyon így mélyére ásunk, akkor blogokon találunk arra mérges ügyfelektől, akik áldozatul estek, ilyen bemásolt, meg föltöltött, oda kopizott e-maileket, meg szövegeket, hogy pontosan hogy történt, neki érdemes utána nézni, akit érdekel ez a téma. De hát az tény, hogy a Revolut szerint mindössze a hány százaléka is? 0,2%-át.
Tehát igyekeznek elbagatelizálni, ugye? Azt mondják, hogy nem még 1%
sincs. Azt mondják, hogy 0,16%-át érintette ez az ügyfeleiknek.
De te ilyenkor szoktad azt mondani, hogy ez sok. Hát egyrészt egy milliárd dollárnál szoktad azt mondani, hogy
sok, igen. De hát ez is sok. Én azt gondolom, hogyha egy ügyfélről van szó, az is sok, mert az potenciális kockázat az összes többi számára. Tehát, hogy szerintem a 99,84% aki nem esett áldozatul, az valószínűleg nem úgy értékeli ezt, hogy hanem úgy értékeli, bagatel. Hogy
de jó, hogy én nem kerültem,
hogy én is lehettem igen, volna, és ezek szerint én is lehetek bármikor. Uh-huh. És ez így is van egyébként, mert hát ez megint rámutat arra, hogy a Revolut szereti manipulálni a számait, tehát ez a 0,16%, ez nem tudom, hogy hogyan jött ki.
Hogy tartottak, és erre van még 2 percünk, hogy hol tartottak, azt ígérted, azt hiszem a múlt heti adásban, vagy talán 2-vel ezelőtt, hogy megnézitek, lesz egy oknyomozó riport, ugye? Hogy
készül, de ez valóban egy jó hosszú és jó alapos cikk, itt mindenféle felügyeleti játékost megkérdeztünk, más elektronikus pénzkibocsátókat.
A kérdés az, hogy mennyi ügyfele van a Revolutnak?
A kérdés az, hogy mekkora torzítás van, és ez mennyire etikus, és mennyire törvényes, amit a Revolut művel az ügyfél számának a közzétételével kapcsolatban. Ugye nagyon egyszerű ilyen információpárosra kaptuk fel a fejünket. Volt is rádióműsorban, ilyen short newsban gratuláltunk a Revolutnak, hogy 5 éves lett, 20 millió ügyfelet tudhat magáinak. És aztán egy pár nappal később szembe jött a litván pénzügyi felügyeletnek, ugye a Revolut Európai Unióban szolgáltató vállalatát a litván nemzeti bank felügyeli. Szembe jött a LinkedIn oldalukon egy olyan poszt, hogy az összes általuk felügyelt szervezet által, összes általuk felügyelt elektronikus pénz kibocsátó és ilyen korlátozott banki licenszer rendelkező cég 10 millió ügyféllel rendelkezik. Az összes.
Még erre mondtad azt, hogy nem jött ki a
matek. Ez 100 fölött van. Uh-huh. Ebből a Revolut egy. A legnagyobb, valószínűleg, de csak egy. És akkor itt kaptuk fel a fejünket, hogy na, hát akkor most mi van? Nyilván van egy csomó tompító tényező, tehát a Revolut világszerte szolgáltat nagyon sok országban, nem csak az Európai Unióban, tehát hogy kapásból az angol ügyfeleiket.
Tehát vannak
még halmazok.
De a végén kijön a matek, ez a kérdés.
De necces a helyzet. Számolni. És akkor ennek mentünk. Utána itt mindenféle piaci szereplőt megkérdeztünk erről. Egy nagyon izgalmas cikk lesz.
A fintech.hu-n akár csak a short news, a rövid hírek, fintech rövid hírek jövő héten is. Szupán Márton Pik, köszönöm szépen.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.